Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 357-es számú énekünk eléneklésével. 357-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai istentiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, kiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdetől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hogy hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Úr Jézus, bocsáss meg, hogy semmibe veszem a te váltság áldozatodat azzal, hogy nem szeretem a testvéremet. Bocsáss meg, hogy megengedem ezt magamnak. Bocsáss meg, hogy nem az épülésére vagyok. Hogy nem adom neki azt, amire szüksége van a te szent lelked által. Bocsáss meg, hogy így nem figyelek rád, és nem vagyok hozzád hűséges. Kérlek, újíts meg a te szent lelked erejével. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg Istennek irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldunk, Úr Jézus, mert a te szereteted nem szűnik meg irántunk, nem a cselekedeteinket nézed, nem a helytállásunkat, nem azt nézed, hogy mi az, amit le tudunk tenni az asztalra, miben vagyunk képesek, bármit is értékként munkálni, hanem azt nézed, hogy a szívünk megnyílt előtted, és az a munkálkoz, hogy megnyisd a mi szívünket, által, hogy a te indulatodat akarod nekünk ajándékozni, azokat a célokat, azt az értékrendet, ami tőled származik. Áldal, hogy így akarsz bennünket pásztorolni, így akarod az életünket meggazdagítani. Köszönöm, hogy gondod van a fizikai életünkre is, és gondod van arra, hogy fizikai életünkön belül a lelki javaidat elversük tőled. Kérlek, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy itt is a te lelki javaiddal töltekezhessünk. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 16. részben, a 19. verstől következőképpen. Isten igét olvasom Lukács evangéliumából a 16. részből a 19. verstől. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötörve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítsa meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Én most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvéreim, Kulcsár Márton és Peti Lajanka szeretne a gyülekezethez néhány szót szólni. Fogadják a testvérek szeretettel az ő bejelentésüket.
Szeretettel köszöntünk mi is minden megjelentet. Három éve már annak, hogy kaptam egy igét a Bibliából, ez volt rajta, hogy az Úrral te utad azt, bízzál benne, mert munkálkodik. Vagy másik fordítás szerint, bízzál benne, majd ő teljesíti. Jelentem, beteljesedett az ígéret, ennek már elég hosszú ideje, és elindultunk Jankával. És eljutottunk oda is, hogy 2011. július 30-án szombaton szeretnénk összekötni az életünket, és odaállni az Úr elé, és áldást kérni erre. és erre az alkalomra szeretettel hívjuk a nyírtáki gyülekezet közösségét is.
Ja, hát én még annyit tennék hozzá, hogy nagyon szeretném megköszönni ezt a rengeteg segítséget, amit már eddig kaptunk, és hogy ezt mondtad, hogy egy órától?
Nem.
Jó, szóval egy órától kezdődne majd az esküvőn, de majd következő vasárnap a falivisájra kitűznénk egy ilyen közös meghívottam a gyülekezetnek szól, és minden kedves tagot nagyon nagy szeretettel látunk. Kicsit rendhagyó lesz, mert a polgári is itt lesz tartva a templomban, tehát egy órától az egyben tartott szertartás fog kezdődni, és elég sokan barátok és más testvérek fognak érkezni Budapestről is, és hát kérjük a gyülekezet tagjait, hogy fogadják őket szeretettel. Köszönöm.
És hát akinek energiája van, kérjük, hogy imádkozzon ezért az alkalomért, hogy tényleg áldott lehessen. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a meghívást, megpróbálunk eljönni. Isten tiszteletünket a 457-es számú énekkel folytassuk. 457-es. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra ige hirdetése alapigéül jelölt ki. Azt az igét, amelyet megírva Izsaiás könyvében találjuk, annak 42. fejezetében, a 18. verstől a 21. és aztán a 23. vers a következőképpen. Hát Izsaiás könyvének 42. fejezetéből olvasom Isten igét a 18. verstől. Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl és lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam? Olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. És a 23. vers. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor földolgozták már vígjátékokban azt, hogy a főszereplőnek van egy csetlő botló szolgája, aki mindig nagy problémákat kavar, és aztán az esetlenségéből fakad a megoldás is. De mondjuk ez egy akciófilmben már nem lenne vidám dolog, amikor egy túszmentés közben valaki ott csetlik, botlik, hamarabb elsül a fegyvere, vagy éppen másfelé indul, mint amerre mennie kellene. Isten országában aztán még nagyobb tragédia. Isten népe között, az Úr tervében még nagyobb tragédia az, hogyha valaki csetlik, botlik, vagy valaki saját feje után indul, nem látja az Istennek a parancsát, nem látja az üzenetét, és nem tudja, hogy mit kellene és mikor tennie. Erről szól a mai igénk, amelyben az Úr perel az ő szolgájával, perel az ő követeivel, perel azokkal, akik hallgatták, perel azokkal, akik beszéltek. Perel az Isten népével, mert nagyon nehéz helyzetbe kever, nagyon nehéz helyzetbe jutottak. Süketség és vakság. Semmit sem jelent az Isten szava. Süketség és vakság, nem látnak semmit, és nem hallanak semmit abból, amit az Isten küldött feléjük, sem azokkal a szavakkal, amiket a proféták vittek, sem azzal a bizonysággal, amit Isten adott, nem törődött Izrael népe. Bizonyságnak hatalmas fellege vette körül őket. Isten cselekedeteiben megmutatkozott Isten személye maga. Láthatták az emberek, hogy kicsoda az Isten, milyen hatalmas, egyedüli Isten. És mégsem törődtek ezzel a bizonysággal. Hiába volt nyitva a szemük, hiába láttak, mégsem értették meg. És aztán ez a nép süket lett az Isten szavára. És nem csak a nép, hanem azok is, akik küldöttként, szolgaként voltak az Isten országában. Nem látja, nem akarja meglátni az Úr cselekedeteit ez a nép. Nem látja, nem akarja meglátni Isten akaratát az Úr küldötte, az Úr szolgálja. Megdöbbentő történet erre a Szentírásban, Sámsonnak a története. A Bírák könyvéből bizonyára ismerős sokaknak ez a történet, amikor Sámson az Isten küldöttségében, Istennek az ígéretével jön erre a világra. Sámson nagy ígéret. Nem érti a környezetesen, hogy miért és mit csinál. Szülei nagyon csodálkoznak, amikor a filiszteusok közül választ egy asszonyt magának. De az ige azt írja, hogy ez az Úr akarata volt, hogy azokat, akik akkor uralkodtak Izrael népén, a filiszteusokat megleckésztesse. Isten akaratában járt, kelt ez az ember, hatalmas ereje volt, sok mindent megcselekedhetett az Isten segítségével, az Isten akaratával. Istennek a szabadítója kellene, hogy legyen ez a Sámson, de azt látjuk, hogy a maga dicsőségét munkálja az Úrtól kapott erővel. Olyan megdöbbentő látni, hogy amikor feleségül veszi a filiszteus asszonyt, az Isten akaratában tesz olyat, amit nem értenek a környezetében. De aztán, amikor mindez megtörténik, és az asszony is elhagyja, amikor az Isten vezetése már nem annyira fontos neki, akkor egyszer csak összeáll egy Delila nevezetű asszonnyal. Egy Delila nevezetű asszonnyal, aki annyira elveszi az eszét, hogy az Istenre való figyelése már egyáltalán nem működik. Megdöbbentő látni, hogy hogyan homályosul el ennek az embernek a látása, és hogyan nem veszi észre, hogy a szerelmén keresztül az orránál fogva vezeti ez az asszony. mert nem az Isten akaratában járt, mert nem volt számára fontos, hogy mit szeretne, mit tervez az Isten. Hiába volt a nagy bizonyosság előtte Isten hatalmáról, erejéről, mégsem volt engedelmes. És az engedetlenség úgy elvakította őt, hogy nem vette észre, hogy ez a nő személy az orránál fogva vezeti. És amikor az erejét próbára tette Delila, mert hogy próbálgatta kiszedni belőle, hogy miben van Sámsonnak az ereje, Sámson először becsapta őt, és mást adott meg, mint ami a valóságos ereje forrása volt. És amikor megszabadul Sámson, akkor azt mondja, hogy íme itt van. Nem tud engem senki megkötni, nem tud engem senki legyőzni, én vagyok a legerősebb a világon. És elveszi az eszét egészen annyira az Istentől való elfordulása, hogy már azt hiszi, hogy ha elárulja az erejének a titkát, akkor sem tudnak vele elbánni. Elveszi az eszét, az önbizalma, a dicsőség vágya, és az Istentől való elfordulása. Valaki mesélt még a 80-as években egy emberről, aki nagyon komoly igehirdető evangélizátor volt, és amikor azt gondolta magáról, hogy ő egyébként nagyon jól hirdeti az igét, és az ő igehirdetésére emberek megtérnek, akkor egyszer csak azt gondolta magáról, hogy ő a megváltó. Tehát az Isten őt szemelte ki, hogy a világnak hirdesse a megváltást. És úgy gondolta, hogy el kell menni a Szentföldre, ahol Jézus ért. És már az volt a csúcs, hogy a zsebkendőjébe királyi korona alá íratta a nevét. Megőrült ez az ember. Teljesen elvakította a dicsőség vágya, az öndicsőítése. Komoly ember volt, Istenre figyelő ember. Komoly ember volt, akin keresztül az Isten nagyon nagy dolgokat végzett. De elfordult a tekintete attól, aki világosságot tud neki adni, aki vezetni tudja őt, és utána már csak a saját erejére számíthatott. Mint ahogy Sámson. Levágták a haját, mert hát a hajában volt az ereje, és utána hiába pattant ő föl, hogy na majd én szétszórom a filiszteusokat, na majd én rendet teszek itt, és majd megint én vagyok a legerősebb, és minden megtörténhet. Elfogják, és megvakítják. Ez a Sámson nagyon tökéletes példája annak, ami sokszor történik az Isten népében, népével most is. Isten népe sokszor gondolja ezt, hogy elég erős vagyok. Sokszor gondolja azt, hogy elég volt már mindaz, amit az Isten megcselekedett az életemben, most már én is tudom, hogy hogyan kell ezt megélni, tudom, hogy mitől működik. És elkezdi élni az életét. Az egyháznak a tönkremenetele ebből adódik. Hogy azt gondolták emberek, netán éppen az egyháznak a vezetői, hogy most már mindent tudunk, és majd mi berendezzük ezt. És hozták a hagyományt, a dogmákat, építették fel az Isten igéje mellett, és azonos erővel veszik a hagyományokat, és az emberi ész által, vagy az emberi bölcsesség által diktált mondatokat. És eljut az egyház oda, hogy már annyira tönkre megy, hogy az Isten azt mondja, hogy befejezem, ha nem kezdetek egy újat. Befejezem, hogyha nem változik a gondolkodásotok. Az Isten népe, az egyház eljuthat ide, de te is eljuthatsz, vagy egy-egy csoport is eljuthat oda, egy-egy gyülekezet is eljuthat oda, hogy azt hiszi, hogy már annyi minden tapasztalt, azt hiszi, hogy már annyi mindenen keresztül ment az Isten vezetésében, hogy most már világosan látja az útját. Jó volt hallgatni Istvánnak a imádságát is, amit igét fölolvasott. Hát hogy gondolod te, hogyha nem szereted azt, aki itt van melletted, hogy te beszélsz az Isten szeretetéről? Hát hogy gondolod te azt, hogy te akkor Isten akaratában jársz, hogyha ezt az alapvető dolgot, hogy a fele barátodat, a testvéredet szereted, nem tudod teljesíteni, és közben magasztos dolgokról beszélsz. Közben azt hiszed, hogy van erőd, és cselekszel dolgokat, és elfeledkezel azokról a bizonyságokról, amit az Isten az életedben megadott, hogy alapvetően gyenge vagy, esendő. Mondhatni azt, hogy semmi Isten nélkül. Elfelejted azt, hogy az Istennel voltál valaki, hogy az Istennel lettél valaki, és elfelejted azt, hogy mindazt, amit megcselekedett az Úr, övé a dicsőség, ő néki jár mindaz, amit te magadnak akarsz bekasszírozni. A 20. versben olvassuk ezt, hogy sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Sokat láttál, sokat tapasztaltál, de nem figyelsz rá, hogy mi miért történt. És ezért lesznek az egyházban széthúzások, szakadások, ezért vannak magabiztos emberek, akik teszik a dolgokat, és azt hiszik, hogy az úgy rendben van. És elfelejtkeznek arról, amit az Isten megcselekedett az életükben. Elfelejtik azt, hogy miképpen húzta ki az Isten a nagy mélységből az életét, hogyan állította talpra, hogyan adott áldást az életében, és hogyan tudott haladni az Isten erejének, bölcsességének, világosságának segítségével. Aztán azt olvassuk a 20. vers folytatásaként, hogy nyitva volt a füled, és mégsem hallottál. Azt gondolod, hogy érted mindazt, amit körülted történt, mert nyitva van a füled. De nem vetted, nem veszed észre, hogy nem hallod meg, és nem érted meg, hogy mit szeretne az Isten üzenni neked, és valami hagyományokra támaszkodó életet kezdesz el élni. Mert úgy gondolod, hogy. Mert úgy látod, hogy most már te döntéseket tudsz hozni kérdésekben. Szomorú látni, ahogy a Szentírásban benne van most az egyház úgy gondolta, a perikóp úgy gondolta, hogy ne legyen benne a 22. vers, de mindenképpen hozzátartozik. Hogy azért, mert ide jutott az életed, azért, mert ide jutott az Isten népének az élete, ezért lett a nép kirabolt és kifosztott, csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva, kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta, senki ad vissza. Isten népe ide jutott, fogságba. Hogy aztán minek a fogságába? Hogy szabadult esetleg valamiből, és aztán beletette a kezét egy másik békjóba. Hogy világosan meglátott valamit, és utána elfelejti az másik oldalát a dolognak, veri a mellét, hogy én ezt láttam, tudom, ezt én meg tudom ismételni sokszor is, de nem veszi észre, hogy máshová elhúzta az életét az ördög, a kísértő, és teljesen tönkrement. Az Úr legnagyobb szomorúsága az lehet, amikor a gyermekei, amikor az Isten népe nem cselekszi az akaratát, és a saját feje szerint kezdi el cselekedni, Hányszor próbáltam, hangzik a Szentírásban, Isten részéről, hányszor próbáltam összegyűjteni, hányszor próbáltam világossá tenni, hányszor próbáltam vezetni az én népemet, hányszor próbáltam megértetni veled, hányszor küldtem hozzád követeket, prófétákat, hogy megértsd, és te nem hallottad meg, a prófétákat elzavartad, a prófétákat semmivé tetted, a szavait elengedted a füled mellett, mert te süketettél, és vak maradtál. És most már követeim és a szolgáim is mind süketek és vakok, mert hozzáidomultak a néphez, a népnek a kényekedvét szolgálják ki. De nyomorult helyzet ez, nincs belőle kiút, mert azok a próféták, akik az Isten küldöttei lennének, akik az embereket föl tudnák rázni ebből a helyzetükből, az Isten világosságát közvetíteni feléjük, ezek is süketek és vakok. Megdöbbentő élethelyzet. A nyomorúságnak a legnagyobbika. Amikor eljut oda egy nép, eljut oda egy ember először, tehát eljut oda egy közösség, eljut oda egy nép, hogy az Isten szavát már nem hallhatja meg. Amikor a próféták elnémulnak. Amikor az Isten üzenete már nem érkezik az emberek felé. Amikor már annyira tönkrementek az Isten üzenetének hordozói, hogy már nem tudják közvetíteni az Isten szabadításának üzenetét. Itt érthető meg az Új Szövetség Szentlélek elleni bűne. Amikor arról gondolkoznak emberek, hogy mi lehet a Szentlélek elleni bűn, ami nem bocsáttatik meg. Hát ez az, ami itt is megtörténik. Nyilván az Új Szövetségben, amikor az Isten szent lelke ki van öntve a világra, és minden ember veheti az életének bármelyik pillanatában, amikor az Isten kegyelméből az övé lehet, és utána élhet vele reggel, délben, este, amikor csak akar, mert az Isten szent lelke beleköltözik az életébe. Az Isten szent lelke ellen való bűn az, amikor én ezt a lelket, aki engem bűnlátásra vezet, aki világossá teszi számomra a bűnbocsánatnak a tényét, az Isten kegyelmét, hogy Jézus Krisztusban nekem bűneim bocsánata van, és eltöröltetett minden, ami azt megelőzően volt. Ha ez a Szentlélek, aki bűnlátásra vezet, a bűnbocsánatot világossá teszi, és utána a megtérésre válaszként újjászül, Isten szent lelke, én ezt a szent lelket megtagadom. Azt mondom, hogy ez a szent lélek nincs. Ez a szent lélek elleni bűn. És ez azért nem bocsáttatható meg, nem azért, mert az Isten úgy döntött, hogy na, akkor beteszek egy olyan bűnt, hogy akkor az legyen megbocsáthatatlan bűn. Beteszek egy olyat, amit majd fenyegetésképpen az emberek ellen mindig felhasználhatunk. Az Isten nem így gondolkodik. Az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy mindenét odaadta érte. Az Isten úgy szeretett téged, hogy mindenét feláldozta érted. Csak hogy megértsd mindezt. De hogyha te megtagadod azt a szent lelket, aki mindezt véghez viheti a te életedben, megnyithatja a szemedet a bűneidre, az Isten cselekedetére, az ő kegyelmére, megnyithatja az életedet arra, hogy új teremtés részese legyél, ezt a szent lelket megtagadod, nem engeded az életedbe, akkor nem tud az Isten sem kezdeni veled valamit. Mert az ő csatornája Istennek a szent lelke. Ugyanúgy, mint hogy az Ószövetségben voltak ezek a proféták, akik hozták az Isten üzenetét. Nem folyamatosan, nem a nap 24 órájában, nem az év minden napján, hanem akkor, amikor az Isten azt mondta nekik, amikor küldte őket. És hogyha ezek a proféták elhallgatnak, ezeket a profétákat elhallgattatják, akkor azt vágják el maguktól az emberek, ami az Isten megismerésnek az útja lehet, amely arra szolgál, hogy világosságra jöjjenek az emberek, hogy hol rontották el, mit rontottak el. A proféták voltak azok, akik az Isten személyes üzenetét közvetítették az emberek felé, és ezt tették tönkre, ezt vették semmibe Isten népe, és azért jutottak ebbe, amit az imént felolvastam a 22. versben. Ez egy zsákutca lenne. Ez egy zsákutca lenne, hogyha az Isten nem küldte volna el felé a Ézsaiás könyvének 43. fejezetét. Mert hogyha a proféták elhallgattak, hogyha az Isten népének már nincs megoldása, akkor ez egy zsákutca. De az Isten küldte a 43. fejezetet, és a 43. fejezet arról szól, ami az Új Szövetségben valósággá lett. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzsölődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Isten a 42. fejezet után oda teszi a 43. fejezetet is. De mondhatjuk azt, hogy az Isten elhozta a Jézus Krisztusban az Új Szövetség lehetőségét, amikor azt mondta, hogy ne félj, mert megváltottam, enyém vagy. Senki sem törölhet ki az én életemből. Én tudom, hogy te ki vagy, mert a tenyerembe véstelek be. Én tudom a te bűneidet, de én szabadítást készítettem neked ebből. Én tudom, hogy te fütyülsz arra, hogy mi az én akaratom, de én meg akarlak szabadítani ebből. És az ilyen zsákutcába jutott Isten népét, embereket, egyéneket, meg közösségeket is az Isten szabadításával tudja szabadítani. És az nem más, mint Jézus Krisztus. Az az egyszülött fiú, akit az Isten azért küldött, hogy menekülése legyen az embernek ebből a zsákutcából. Hogy ne félj, mert én elhoztam a te megváltásodat. Nem kell benne rekedned a rabságodban, nem kell benne rekedned a süketségedben és a vakságodban, nem kell nélkülem leélned az életedet, a saját bölcsességed és hagyományaid szerint, hanem én új életet hozok el neked, megszabadítalak. Olyan csodálatos tudni ezt, hogy az Isten nem hagyta egyedül az embert, akkor sem, amikor ezt a sok galátságot elkövette vele szemben. És ez így van az Új Szövetségben is. Sokan, akik fölfúvalkodnak, akik gőgösek lesznek, és azt hiszik, hogy most már minden körülöttük forog, és azt gondolják, hogy már mindent tudnak, mert ők már megtapasztaltak dolgokat, és ezért már ők meg tudják szervezni az életüket, az Isten igéje nélkül, az Isten világossága nélkül, süketek és vakokká lesznek. És egy darabig még megy a szekér, mert a hagyomány viszi az embert, a megszokott dolgok viszik az embert, csak hogyha majd nem lesz erő, nem lesz az Isten jelenlét az ember életében, döbben rá, zsákutcába kerültem. A rabságba tettem a kezemet, újra jármot vettem, a nyakamra pedig az Isten szabaddá tett. Ez az ige, amely az Új Szövetség csodálatos proféciája, hogy Isten hoz egy új szövetséget az ember életében, így fiában az Úr Jézus Krisztusban valódi szabadságot hoz el. És valóban megnyitja a vakoknak a szemeit, és valóban kihozza a börtönben élő lelkeket, és valóban szabadságra hozza a rabokat. mert az Isten így szerette a világot. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, te könyörülő Isten vagy. Nagyon sokszor megmutattad néped életében, hogy nem hagyod egyedül még a vak és süket népedet sem. Még azokat sem, akik szembefordulnak az akaratoddal. Még azokat sem, akik gőgösek, akik úgy gondolják, hogy tudják, hogy hogyan és miképpen kell megélni az életüket. Te hozzájuk is, hozzánk is lehajolsz. Áldunk, magasztalunk, Urunk, az új szövetségedért. Köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit értünk adtál, hogy ebben a földi létben a kísértéseink és hívságaink közepette is vezess bennünket, hogy ne bukjunk el az elénk kerülő csapdákban, hogy folyamatosan rád nézhessünk, és elkerülje lábunk a csapdákat. Köszönjük, hogy mennyei elhívás részesei lehetünk, és ebben a mennyei elhívásban már most részünk lehet. És köszönjük, Urunk, hogyha majd végigvezetsz bennünket ezen a földi úton, akkor megtapasztalhatjuk a valóságot, amikor mindenben minden te vagy, amikor nincs bűn, amikor nincs kísértés, csábítás, és te vagy minden mindenekben. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt megízlelteted velünk már itt a földi létben is. Adj nyitott fület, halló fület, adj nyitott szemet, látó szemet, hogy mindazok a bizonyosságok, amelyek körülöttünk történtek, azok szívünkbe vésődve mindig ott legyenek az életünkben. Ne engedd, Uram, hogy egyetlen szó is elcsúszon a fülünk mellett, hanem mindazt, ami tőled felülről jön, azt megragadva folytassuk életünket, földi pályánkat. Áld meg bennünket, Urunk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Értem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyerekhét programja július 11-én kezdődik Garbolcon. Minden gyermeket szeretettel várunk erre a hétre. A hírlevél hátulján szereplő telefonszámon, és most személyesen az Isten tisztelet végén is lehet jelentkezni. Mint ahogy minden évben meghirdetjük, most is kérjük, hogy akik természetbeni adománnyal tudják segíteni a hét lebonyolítását, azok most is tegyék meg. Zsuzsika lénit kérhetem megint, hogy ilyen gyűjtőhelyé legyen ott? Hogy akkor Zsuzsika néninél lehetne jelezni, illetve elvinni hozzá, hogy milyen adományok, milyen termények jönnek a csendes hétre. És ezt kérnénk előre is jelezni, hogy ha valakinek lesz adománya, de még nyilván nem viszi el feltétlenül, az jelezze, hogy én majd fogok hozni egy füstölt sonkát, hogy akkor ne vegyünk füstölt sonkát, hogyha éppen a menüben ne szeretel. Ha Zsuzsika néni az összegyűlik, akkor a bevásárlást már úgy tudjuk folytatni. Hirdetem a testvéreknek az ifjúsági heteket Pilis Csabán. Augusztus 1-től 6-ig lesz az ifjaknak, és aztán 18 év felettieknek augusztus 15-től 20-ig. 13-ától a Nemzetközi Ifjúsági Hét kerül megrendezésre, amelyre várjuk azokat a fiatalokat, akik angol nyelven tudnak valamilyen szinten kommunikálni. hogy a sátoraljújhelyi héten részt vegyenek. Augusztus 13-tól 19-ig lesz ez a hét. Testvérek, figyelmébe ajánlom az imádságlistát, és ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy Németh Zoltánné Judit fölhívott telefonon, és Marika néni is jelezte most Isten tisztelet előtt, hogy Zoli jobban van, hazajöttek a kórházból, de még nem elég erős ahhoz, hogy kimozduljanak. Köszönik az imádságot, és kérik, hogy folytassuk az imádságot, mert Zoltán még mindig nem épül fel teljesen. Természetesen a többiek, az itt felsoroltak, szintén az Úr előtt legyenek, hordozzuk őket imádságos szeretettel. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 438-as számú énekünk eléneklésével. Első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt.
Meg lehet szólítani. Köszönöm, hogy megnyitottad az utat az Atyához, az ember számára. Kapcsolatunk lehet az Istennel. És köszönöm, hogy Istentől vezetett, áldott életet élhetünk. Köszönöm, hogy amikor ez veszélybe kerül, ez az új élet, akkor te szólsz, figyelmeztetsz a lelked által. Kérlek, hogy beszélj mindannyiunkkal, hogy hol is tartunk, sötétség felé, vagy világosságban járunk. Kérlek, beszélj arról, hogy hogyan tudnánk megújulni, helyre állni a te rendedben. Kérlek, hogy árasz ki ránk a te szent lelked erejét, ne az emberi erőfeszítéseinkkel próbáljunk meg helytállni, szolgálatainkban, családban, munkahelyen, és mindenféle hivatásban, amit te előtted, te nevedben élhetünk meg. Köszönjük, hogy gondod van mindazokra, akik elesettek, akár lelkiekben, akár fizikailag betegség miatt. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, gyülekezet együtt imádkozhat Zoltánért, hogy felépülhessen. Köszönjük, hogy imádkozhatunk minden szolgáló érteké, gyülekezetünkben végez valamiféle feladatot, hogy valamiképpen megerősödjenek, valamiképpen rendeződjön az életük időbeosztása. Mi tudjuk a lelki munkát, amit ránk bíztál elvégezni, és lássuk azt, hogy az életünk mindennapjai is befejezettek, elkészítettek. Hadd lehetne békességünk minden dolgunk felett. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezet szolgálatait, szolgálati ágait, hogy a te jelenlétedben folyik a munka. Kérünk azért, hogy tudjunk elcsendesedni, és a te csendességedből végezi mindenféle lelki munkát. Hogy belőled szóljunk, belőled táplálva jelenhessünk meg ebben a világban. Kérünk, hogy erősíts meg lelkészünket és feleségét. Köszönöm, hogy gondod van egyen-egyenként mindannyiunkra. Köszönöm azt, Úr Jézus, hogy az eltévedteket, az eltávolodottakat is visszatudod vezetni a gyülekezet közösségébe. Kérünk még az idősekért, azokért, akiknek nincs munkájuk, azokért, akik gyászolnak, és azokért, akik valamilyen lelki nyomorúsággal küzdenek, és nem látják kiutat. Te légy az ő kapaszkodójuk, vigasztalójuk. Te bátorítsd őket napról napra, hogy akarjanak küzdeni azért, hogy helyreálljon az életük. És kérünk a világunkért, amiben élni kell, hogy a minden rend, ami a feje tetejére állt, abban is hadd lássuk azt a rendet, ami tőled származó életnek a rendje. Kérünk azért, hogy valamiképpen segíts túllépnünk az akadályainkon, problémáinkon, nehézségeinken, és veled kapcsolatban maradni, harcolni, küzdeni azért, hogy veled való kapcsolatunk megmaradjon. Kérünk a vezetőkért, egyházban, országvezetőiért, és minden olyan vezetőért, akitől függ az életünk, jó és bölcs döntéseket hozhassanak. És kérünk azért, hogy szolgaként, szolgálóként, beosztottként, munkatársként is helyünkön lehessünk. Hogy legyen világosságunk, bölcsességünk arra, hogy hogyan vihetjük előrébb azt a munkát, azt a dolgot, amiben ott vagyunk. Munkáld bennünk az alázatot és a készséget az engedelmességre. Amen.
Mi Atyám, aki mennyekben vagy, szenteltessék a
az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Isten tiszteletünket folytassuk a 439-es ének verseiről.